Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonalban pedig, ahogy megszokhattátok hétfőnként, ilyenkor Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát, Espanya, nagyon érdekes, ugye dél-európai országok között túrázunk, és hát elég sok mindent el lehet mondani Spanyolország gazdaságáról, de azonban sok mindenben kevés jó van sajnos.
Hát lesznek nagyon jó hírek is.
Na, róla, mert hogy mostanában rájuk jár a rúd.
Igen, de összességében azért nem egy rossz történet az ő történetük. Egy kicsit azért akkor így földrajzilag kezdjük. Tehát ez egy 505 ezer négyzetkilométeres ország, ami EU-ban is talán a negyedik legnagyobb. A 46,7 millió lakosa van. Maga ugye az Ibériai félszigeti része Portugáliát leszámítva Spanyolország, de hozzátartoznak még a Kanári-szigetek, a Baleári-szigetek, tehát a Baleári-szigetek az Ibiza, Mallorca és Menorca. Gibraltár egy vitapont, spanyol terület volt, de angolok kaptak rá hasznosítást, és erről elég nehezen tudnak lemondani, illetve azt is kell tudni, hogy van még három enklávéja a Spanyolországnak a marokkói partoknál, amelyik gyakorlatilag Afrikába fekszik. A történelme rettenetesen változatos, tehát nem beszélve a középkorról, ami szintén maga egy érdekes időszak volt, tehát amikor egy kalifátus volt az ország felég, és ugye hát ami adja a déli andalusz területeknek ezt a sok műemlékét. Én igazából a gyarmatosítástól indítanám, tehát a 15. századtól indultak a spanyol felfedezők a világnak, ugye ebből a legismertebb volt, aki ugye a Columbus Kristóf 1492-ben, de hát egy sorozatos felfedezések voltak, aminek eredményeképpen egyébként mai napon a világban a második legnépesebb anyanyelv a spanyol, 460 millió embernek anyanyelve a spanyol, ez az első egyébként a mandarin, és az angol az csak a harmadik legnépesebb anyanyelv, úgyhogy ez mindenképpen érdekes. Mindez a gyarmati fejlődés az 1805-ig tartott, amíg egy a Trafalgári ütközetben Nelson el nem rendezte a spanyol flotta történetét, és onnantól kezdve gyakorlatilag az ő gyarmatbirodalmuk egy ilyen csendes széteséssel folytatódott. Az iparosodásból úgy nagyjából a félsziget kimaradt már, az Ibériai félsziget, ami a 20. századi történetüket illeti, a frankó időszak volt a legmeghatározóbb, 1936-ban polgárháború tört ki, aminek a lezárásaként jött gyakorlatilag be 39-től 75-ig a frankó diktatúra. Majd ezt követően visszaállt az alkotmányos rend, és 1986-ban beléptek az EU-ban, és 2002-ben be is vezették az eurót. Tehát így most nagyon nagy tempóba haladtunk, de gyakorlatilag ez a rövidített spanyol történet legalábbis gazdasági szempontból. Na most az ország gazdasági adottságai ásványi szempontból sem rosszak. Azt kell tudni, hogy maga az ország nagy, de roppant hegyes. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Svájc után a második legmagasabban fekvő európai ország, tehát az ország középső része szinte végig hegyes, és a legmagasabb hegyük is 3700 méter, ami az andalúz részen van, ez a Sierra Nevada-i rész. Tehát ez mindenképpen egy nagyon, hát lehet pozitív vagy negatívként is tekinteni adottságként, ami azt jelenti, hogy ásványi kincsében van alumínium, tehát bauxit, már bocsánat, az alumíniumhoz, réz, wolfram, uránium és rengeteg cement, de északon vasérc és így tovább, tehát gyakorlatilag rengeteg minden van. Egyébként az országra jellemző, hogy az északi rész a Galícia, a baszkok, a katalán rész az egy gyorsabban fejlődő Európához közelebbi rész volt, míg a andalúz rész az egy kicsit leszakadt. Tehát ilyen Olaszországhoz hasonlóan ketté választható nagyjából az ország. Na most azt kell tudni, hogy a mostani iparuk, a gazdaságuk az nagyon-nagyon érdekes és erős. Azt kell tudni, hogy ők mikor beléptek, tehát ők az EU-ba, akkor azt hiszem olyan 5000 euró, vagy 5000 dollár per fő volt az egy főre jutó GDP-ük, ez ma 32000 dollár. Tehát azért azt lehet rájuk mondani, hogy még válság ide vagy oda ővelük, az EU nagyon jót tett, tehát mindenféle grafikonon jól lehet követni, hogy milyen szép felfutásuk volt. 2008-ban ez nyilván megfordult, az ingatlan boom meg rengeteg minden miatt, ezt majd az adórendszerén is fogjuk látni, ez sok előnnyel nem járt, de ami viszont lényeges, hogy az iparuk ez alatt a közel, hát most már közel 35 év alatt nagyon nagyot lépett előre. Tehát ők például Európában második legnagyobb autógyártók Németország után, közel 2 millió autót készítenek per éve. Ez 4-szeresebb mondjuk a magyar kibocsátásnak, ha így nézzük. Mindenki itt van. Tehát gyakorlatilag az összes nagy autógyárnak van itt üzeme, Fordtól kezdve a francia gyártókon át, és itt tart, ez itt nem csak a Seatról van szó önállóan. Az Inditex maga az egy óriási sikertörténet. Az Inditex az a világ legnagyobb gyakorlatilag ruhaipari vállalkozása, amit fogyasztói oldalról ismerünk, az a Zara. De ezek az Inditex alatt rengeteg márka fut, és ezek nagyon-nagyon sikeresek. Ez maga egyébként egy baromi innovatív vállalat volt, amelyik a digitalizáció idején korán bevezette, és ezt a fast fashion modellt behozta, és ebből ők piacvezetők. Tehát ez teljesen egyértelmű. Jelentős bankjaik vannak, a Santander, a BBVA, ezek gyakorlatilag mind a kettő európai vagy globális szereplő. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a világ második legjobban fejlett vasútvonal, vagy leghosszabb vasútvonal náluk van, tehát iszonyú fejlett vasútrendszerük van, ez engem is nagyon meglepett. Tehát úgy néz ki, hogy vasúttal szinte kedvezőbb közlekedni az országban, és ezekkel a nagy sebességű vasutak. Amikor annak nagyon híres volt az építőiparuk, illetve ma is híres, csak ugye a válság ezt nagyon megnyírbálta, tehát egy erős túlépítés volt, amire a piac most már úgy tűnik, hogy utolérte magát, tehát sokan spekuláltak erre, akár a hazaiak közül is, hogy vásároltak, amikor a piac bedőlt, a eladatlan lakások álltak hegyekben Spanyolországban, és Spanyolországban akkor vásároltak. Ma úgy néz ki, a piac utolérte magát, de a spanyol építőipar az köszöni szépen, nagyon erős. Úgyhogy gyakorlatilag azt lehet rá mondani, hogy nem egy gyenge ország, nagyon sok mindenben ott vannak, elektronikától kezdve, tehát a Siemens Gamesa és így tovább, erőműviparágokban mindenhol ott vannak. De nekik egyébként azt mondják, hogy a szoláriparban is nagyon-nagyon erőre lépnek, és Amerika után a második legnagyobb ilyen szolárenergia felhasználóká fognak előlépni. Na most ezzel a gazdasági háttérre azért látjuk így a válság, mint legutolsó híre, hogy az adókörnyezet nem tud igazából előnyös lenni. Ami engem meglepett viszont, hogy amíg Angliánál például a gyarmati környezet, hogy kifejezetten ilyen finom és bonyolult adórendszert eredményezett, ennek Spanyolországon nyoma sincs. Tehát úgy néz ki, hogy a spanyolországi gyarmati működés az adórendszerüket nem nagyon befolyásolta. Egy elég egyszerű és magas adókulcsú rendszerük van. Így részleteiben nagyjából most így az áfát csak nagyon röviden érintve, az ugye jövedelemadóban nem játszik, tehát csak ilyen forgalmi típusban. Az átlag, a normál áfájuk az 21%, de viszont a három enklávéban, meg a Kanári-szigeteken nincs áfa, ott 7%-os más adó, ilyen más adó van, ők nem kerültek be, nem tudom miért ez alá a szabályzás alá. A társasági adójuk az 25%, itt van néhány kedvezményük, ilyen első éves kedvezmény 15%, de ez a 25 Európában azért nem olyan szívet melengető. Gyakorlatilag a személyi jövedelemadójuk is 19-45% között megy, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy 60 000 euró fölött már azért ők elég vastagon nézik a 45%-ot, úgyhogy ez elég elég erős a adórendszerük. Nyilván a munkanélküliségük még ma is nagyon magas, de én úgy gondolom, hogy a spanyoloknak egyébként, ahogy beszéltük, az autóipartól kezdve, meg az, meg az egyik fő erejük szerintem az olcsó munkaerejükben volt és van. A bérszínvonaluk azért olyan nagyon sokban nem tér el, 1000 euró a minimál bérük, tehát ami Euróban néz, vagy az eurozónában, ez nem egy rossz bér, de úgy tűnik, hogy ezzel ők mindig versenyképesek. Amivel viszont szerintem nem versenyképesek, hogy van vagyonadójuk, ami kifejezetten hátrányos, de ebbe bele kell érteni azt is, azt az ingatlanadót, amit mi külön szerepeltetünk, tehát ami magánszemélyeknél 0,2 és 2,5% alatt van, de ebbe benne van ingatlantól kezdve minden, ami elég szerencsétlen dolog, ez kevés országban, ezt láttuk Franciaországban, de egyébként Európa döntő hányadában nincsen. Tehát mondjuk az Ortega család, amelyik a Inditexnek az egyik meghatározó tulajdonosa, az szerintem igen komoly adókat fizetett ilyen alapon. Akkor gyakorlatilag van örökösödési adójuk, ez is Európában azért például a mi tájékunkon már annyira nem szokás, ez 7,5 és 34% között van, és a cégeknek is van ingatlan adója, amelyik gyakorlatilag 0,2-0,4%-ig megy, és érték alapú. Ami fontos, hogy van helyi iparűzési adójuk is, ami hát 1 millió euró fölötti forgalomnál van, nyereség típusú. Szóval azt gondolom, hogy ez az ország nyilván a 2008-as válság eredményeként, amiben úgy néz ki, kilábalnak, hát gyakorlatilag nem nagyon tudott adójogilag egy eredményes profilt felmutatni. A gazdaság az most kezd élénkülni, tehát úgy néz ki, hogy azért a kilábalás ilyen szempontból pozitív volt, viszont a belpolitikájuk is eléggé változatos, tehát most lesz azt hiszem április 8-án talán előrehozott választás, mert erről Botton nyilván többet mond, de ez a belpolitikai változás és ez egy előrehozott választás megint nyilván nem kedvez az adórendszernek. Itt a bajobb kormányok elég gyakran váltogatják egymást, és hát ez azt a fajta adóelőnyt, amit mondjuk elvárhatnánk, vagy ami mondjuk Európának ezen a részén esetleg akár be is jöhetne nekik, de azzal nem nagyon élnek. Tehát így Spanyolországot összefogva, és mi nem is beszéltünk a mezőgazdaságról, ami egyébként egy szintén meghatározó szegmense ennek az országnak. Ez egy nagyon nagy ország, szerintem egy nagyon jól működő ország, egy úgymond tipikus EU sikertörténet, de adójogilag semmiképpen sem tartozik azok közé a területek közé, amelyek olyan nagyon érdekes lenne. Egyébként mi is irodák között, tehát a BDO-hálózaton belül is a spanyol céggel viszonylag kevesebbet dolgozunk, a többi országhoz képest, mert mondjuk a spanyol közép-európai befektetési tengely az nem kifejezetten erős.
Oké, Zoli, köszönjük szépen, figyeljük akkor Spanyolországot, majd megnézzük mindjárt, hogy mit mond Botond róla, politikailag hogy állnak, az összefoglalót pedig nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked, szép napot!
Nagyon szívesen, sziasztok!
Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, Spanyolországban járunk adóvilág rovatunkban, Gerendi Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere.
Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő, a rovat állandó szakértője. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Spanyolországba kalandozunk éppen, és hát Spanyolország egykoron világhatalom volt, Angliához hasonlóan, valahogy a briteknek mégis jobban sikerült a világpolitika fősodorában megmaradni, mint a spanyoloknak, nem?
Ez egész biztos, hogy volt néhány rossz évszázada aztán a gyarmatosítás után Spanyolországnak. Tulajdonképpen felhasználása az akkori jövedelmeknek és az uralkodónak a néphez való viszonya azért valószínűleg azért sokat befolyásolt, hogy nem tudták ezt egy organikus növekedésbe átfordítani az óriási gyarmatbirodalom ellenére, ami egyébként egész későig megmaradt.
Igen, meg ráadásul, hogy valahogy a királyság intézménye is stabilabb a Szigetországban, mint az Ibér félszigeten, ugye ott pár évvel ezelőtt egy nagyon komoly válság rázta meg, hogy a király hol vadászott, mennyiért vadászott, miből vadászott, és azóta nagy a csend a királyi ház környékén. Nagy-Britániában meg hát azért benne van a mindennapokban a királyi ház.
Így van, igen, sőt, ugye le is mondott aztán Juan Carlos abban az európai hullámban, amikor ugye Belgiumban is, meg más országokban is előkerült ez, hogy esetleg az idős uralkodóknak nem kell megvárni a halálát, hanem lemondhatnak időben, és átadhatják a trónt fiúknak. Így aztán most Spanyolországban az egyik legfiatalabb király uralkodik a maga 51 néhány évével, 6. Fülöp, aki annyira nem feltűnő jelenség, nem is ezt a célt szolgálja az alkotmány, hogy az uralkodó bele-bele szóljon a politikába. Egyébként látunk már olyat, hogy édesapja megakadályozott katonai pucskísérletet is Franco halála után, tehát van jelentősége annak, hogy az alkotmányosan államfőnek jelölt uralkodó egyébként kiegyensúlyozó szereppel bírjon a belpolitikai konfliktusokban.
Na de akkor egy kicsit beszéljünk a spanyol mindennapokról. Ez ott meg azért érdekes, mert érdekes, hogy ugye a katalán függetlenséggel kerültek be a fősodorba, meg akkor, ha baj van, ugye, hogy az Európai Unió mediterrán lábaként borzasztó nagy a fiatalok körében a munkanélküliség, és ugyanúgy, mint az olaszok, ha bedől Spanyolország, abból nagyon nagy baj lesz, tehát hogy így nem nagyon hallani úgy, hogy mint a franciák, vagy a németek, vagy akár a náluk jóval kisebb Luxemburg, vagy Belgium ilyen Európa politika csinálók lennének. El vannak foglalva magukkal?
Ami azt illeti, az utóbbi időben a katalán válság óta azért a belpolitika egy újabb, nagyon súlyos törésvonalat kapott. Ez pedig, tehát nem is a katalán függetlenség támogatása és nem támogatása, mert ez a csúcs ennek a történetnek, hanem leginkább az ország szerkezete, hogy támogatják-e azt, hogy különböző szintű autonómiával rendelkező régiók egy kvázi föderáció jellegű működést, vagy pedig egy újra központosító törekvést kellene megvalósítani. Éppen ezért ugye Spanyolország kapcsán sokat beszélgetünk 2-3 éve a Podemos nevű új baloldali formációról, illetve a Polgárok nevű jobboldali liberál-konzervatív formációról. Úgy tűnik, hogy ezeknek a napjai leáldoztak, mert hogy most pedig a Vox nevű a spanyolul egyébként a hang, tehát ez a nép hangjára játszó, a Vox Populira játszó pártocska az, ami most elindult fölfelé meredeken már 200 népszerűséggel, akik abszolút a recentralizációt tűzték az ászlajukra a spanyol belpolitikában. Tehát ez a válasz arra a katalán válságra Katalónián kívül, ami meglehetősen radikális, nem csak ebben a tekintetben, hanem más egyéb követeléseikben is. Tehát ez nyilván egyébként egy sokszor populistának bélyegzett, abortusz ellenes, ugye a különböző EU kritikus, de azért nem kilépéspárti, Gibraltár elcsatoláspárti, és érdekes módon antifeminista párt. Ez egy izgalmas pontja ennek a történetnek, hogy Spanyolországban erre van kereslet, konkrétan a családon belüli erőszak törvényt akarják módosítani, és hát ha nem is konkrétan legalizálni a családon belüli erőszakot, egyébként a Spanyolországban is nagyon sokáig nem volt törvényi tétel, ezzel próbálnak most szavazókat szerezni. De mindez azért érdekes, mert egyébként ugye összehívtak egy előrehozott választást most februárban, 2 hét múlvára, tehát a húsvét vasárnap után következő hétvégén újra választ Spanyolország. Mert hogy tavaly 2018 nyarán egy elképesztően nagy korrupciós botrányban megbukott a jobboldali kormány. Kiderült, hogy 1989 óta futott egy párhuzamos gazdasági struktúra a párt mellett, ami a különböző szintű közigazgatási pénzeket szívta fel most a tisztára és hasznosította
de
újra.
De komolyan ilyet? Én nem is hallottam, sose. Európában ezt meg lehet csinálni.
Disznóság.
Hát ott még ugye ők sem voltak benne az Európai Ügyészségi Hálózatban, de hát majd mostantól biztos nem lehet. Minden esetre ebbe elég csúnyán megbuktak, és egy konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal az ellenzék szedte le a Rajoy kabinetet a parlamentben. Tehát konkrétan másnap ide volt egy új miniszterelnöke a párt az országnak választások nélkül, és ez volt a Sánchez kormány, aki egészen jól bírta idén őszig, vagyis hát néhány hónapot bírtak csak, amikor megint a katalán ügy miatt végül a katalán regionális párt nem szavazta meg a költségvetést, és aztán emiatt kénytelenek voltak új választást összehívni. Tehát itt tartunk most a belpolitikában. Sánchez egyébként egy klasszikus szocialista figura, aki már annak idején is egy komoly belső csatával került vissza a szocialista pártnak az élére és csúcsjelöltjének. aki egy fokkal kevésbé radikális a Rajoy jobboldali kabinetnél a katalán ügyben. Ez azt jelenti, hogy egyébként emelt volna ez a költségvetés a katalánoknak juttatott központi támogatáson, és ennek ellenére nem szavazták meg. Mert hogy a retorikája egyébként neki sem nagyon más. Tehát most mind a négy párt, aki az élen van, azon versenyzik, hogy a katalánokkal ki lenne keményebb. Uh-huh. Tehát ez azért egy, tehát valamit elárul így az
hát igen, akkor helyesnek tűnik a sejtésem, hogy magukkal vannak elfoglalva, és ezért nem királycsinálók Európában mondjuk, és nem német-spanyol, vagy német-francia-spanyol tengerről beszélünk Európából, hanem csak német-francia tengerről, nem?
Meglehetősen. Ez tehát Brüsszelben is azért azt szerintem a magunk közép-európai blokkján is érezzük, hogy ahhoz kell még egy évtized talán, hogy a brüsszeli játszmákba olyan természetesen tudjon belesimulni az ember. Tehát a spanyolok is később csatlakoztak, itt az alapítók elképesztő előnyben vannak. Tehát ez egy külön beszélgetést megérne, hogy, uh-huh. hogy hogyan működik a brüsszeli érdekérvényesítés. Nem kell féltenünk a spanyolokat, gazdasági súlyuk megvan, tehát a tanácsban betöltött szavazati szeretükért igenis gyakran mennek el hozzájuk, csak ez nem egy ilyen feltűnő asztalverős történet, ami egyébként nem is biztos, hogy rosszat tesz az uniónak, és nem véletlenül így aztán nem az EU kilépés-belépésről vitatkoznak a spanyol pártok, hanem legalább idézőjelben csak a katalán történetről. Tehát ez valahol nem biztos, hogy rossz, hogy nem látványosan vívják ezeket az uniós csatáikat. De hogy mennyire nehezen állnak, nem tudom, hogy említettétek-e a vörös aranyat, szerintetek mi lehet Spanyolországban a vörös arany?
A napenergia? A bor?
Ó, de jó lenne, eper. Kérlek szépen, az eper.
Ne.
Eper nagyhatalom lett Spanyolország, és most már vörös aranyként emlegetik, mert annyira fontos ez a, egyébként, hát azért nem akkora üzletág, de mégiscsak kell nekik most már a, hát kb. 600 millió eurós exportról beszélgetünk, ami azért egy gyümölcsben nem rossz. Mm. És
konkrétan paradicsomra tippeltem volna, ha mezőgazdasági terméket mondasz, mert azzal találkozik az ember, de epret nem gondoltam.
Ugye? Tehát én sem teljesen meglepődtem, és ez most azért érdekes, mert egyébként 20 ezer marokkói inkább nőt hoznak be évente idény munkára 3 hónapra, akik leszedik ezt az epret, amivel egyébként aztán a magyar boltokban is találkozunk. És ezeknek a nőknek egyébként most a sorsáról van egy nagy belső vita vizsgálat, hogy mennyire élnek vissza az ő helyzetükkel, mennyire ez rabszolgamunka, és mennyire használják ki őket szexuálisan is a munka után. Tehát egy nagyon nagy társadalmi párbeszéd van, hogy behoznak nőket egyébként 3 hónapra, és az egész bevándorlás kérdése azért nyilván itt is nagyon éles, hiszen
hát
Spanyolország még a 2000-es évek elején a Kanári-szigeten volt az Marokkó felől érkező bevándorlóknak a célpont, és ezt egyébként elég hatékonyan megállították, akkor nem is nagyon hallottunk róla európai szinten ilyen módon, mint ahogy a mostanról beszélgettünk, nagyságrendje is más, de ez most is egyébként náluk egy aktuális kérdés, hiszen van Észak-Afrikában 2 darab olyan autonóm területük, ahova, hogyha egyébként bejutnak, akkor más Spanyolországban lehet kérni menekült státust. Úgyhogy tehát azért ilyen típusú dolgokról beszélgetnek, ehhez képest az, hogy Európában mi történik az ő szempontjukból, a fiataloknak izgalmas, ahol még mindig 20-30% között mozog a munkanélküliség, és ezzel hát ugye a görögök és az olaszok között vannak a top 3-ban. Tehát azért, amikor a fiatalkorú munkanélküliség, akkor ez ugye vagy elvándorlást hoz, vagy pedig, amint látjuk, ilyen fiatalok által vezetett pártot, tehát a Podemoszt is. Iglesias egy nagyon fiatal, 31-nehány éves ember vezeti. Most a konzervatívoknak is arra, hogy bukása után egy 37 éves vezetője van. Tehát látszik, hogy elkezdtek politikát csinálni, ami egyébként egy remek jelenség, hogy ha gond van, akkor inkább belépnek és nem panaszkodnak.
Hát érdekes szeglete ez is Európának, nagyon szépen köszönjük, hogy megvilágítottad a spanyol mindennapokat már, mint a politikában. Köszönjük.
Hát aztán nézzük meg a választást 2 hét múlva.
Hát az biztos.
Ahol leginkább egyébként egy ha nem is Rákutca, de egy olyan szenárió jelenleg Pollok szerint a legvalószínűbb, ahol nincs igazán kormánypárti koalíciónak alkalmas méret.
Jó.
Úgyhogy ez izgalmas lesz.
Jó, nézzük. Köszönjük szépen az információkat, Botond. Jó munkát, vagy szép napot, így van.
Nektek is, hallgatóknak is, sziasztok!
Szervusz! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, én botor módon felajánlottam neki, hogy jó munkát, vagy szép napot, mind a kettőt természetesen egyszerre. Kívánjuk, Spanyolországban jártunk adóvilágrovatunkban.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.